A görög-katolikus metropólia hírei. Szent Évi zarándoklatra indult a Szent Háromság ikon a hajdudorogi főegyházmegye területén. A 2025-ös Szent Év alkalmából indították útjára a képet, hogy minden szombaton gyalogosan zarándoklat formájában jusson el a hajdudorogi főegyházmegye területén lévő parókiákra. Elsőként Hajdudorogról, az első székesegyházból indult útnak a kép Hajdunánásra. A Szent Háromság ikon a görög katolikusok egységét is jelképezi. A következő 52 hétben többek között Nyíradonyba, Gyulára, Szegedre, Gödöllőre, Budapestre és Pécsre is eljut az ikon. Emellett minden szombaton, minden templomunkban meggyújtják az esti szertartás alatt a reménység lángját. Bízunk benne, hogy a következő 52 hétben ez az ikon Szent Évi útján mindenhova elviszi ennek a lángnak a melegségét, a görög-katolikus közösség erejét. Az utolsó zarándok állomás Debrecenben lesz, a Szent István kápolnában, december 27-én. 2025. január 19 és 26-a között rendezik meg országosan az ökumenikus imahetet. Debrecenben most is a görög katolikusok voltak az első este házigazdái. Idén azonban egy újdonsággal is előrukkoltak. Szerették volna megmozgatni a fiatalokat is, így hívva fel figyelmüket az ökumenizmus fontosságára, a krisztusi összetartozásra. Ezért szerveztek egy nulladik napot is, ahol közös imádságra várták Debrecenbe őket egy gyertyafényes, dicsőítő, tezés fiatalos, énekes, workshopokkal teli vacsorára, társas játékra. Ez január 18-án volt, nagyon jó hangulatban telt, az egész programokkal teli imádságos este.
Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
Szent Sebestyén vértanú, Galliában született, Rómában halt meg 288 körül. Tántoríthatatlan hitével, bátorságával, apostoli buzgóságával, fedhetetlen életével a keresztény férfi örök mintaképe. Mint hallottuk, Galliában, a mai Franciaországban született, Milánóban tanult, majd Rómában a császár testőrségébe állott. Deli termetű, daliás katona külsejű férfi volt, emellett jóságos és erélyes, okos és bátor, igazmondó és nyílt. Testi és lelki kiválósága miatt kedvelte őt a császár, és kedvelték a társai is. De ennél mérhetetlenül többet jelent, hogy szerette őt a királyok királya, mert a katonaköpenyeg alatt hívő, mélyen Krisztus szerető szívet hordott. A császári udvarban az ilyen embert rengeteg veszély környékezte. Társai és elöljárói pogányok voltak. Ösztöneiknek éltek, és gyűlölték a következetes keresztényeket, akiket élő szemrehányásnak éreztek. Sebestyén az állandó veszélyek között lelképen forgatta az Úr Jézus Krisztus szavait. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Róma egyik börtönében két keresztény testvér, Márk és Marcellin sínylődött. Miután különféle kínzásokban volt részük, a városparancsnok 30 napnyi időt engedett nekik, hogy ez alatt véglegesen választanak a kereszténység és a pogányság, a halál és az élet között. Szüleik, feleségük és gyermekeik sírva keseregve könyörögtek, hogy kíméljék meg életüket, ne döntsék szomorúságba családjukat. A hosszas rimánkodás és unszolás már-már megtörte ellenállásukat. Ekkor megjelent Szent Sebestyén a börtönben. éppen együtt volt a vértanúkkal az egész rokonság. Sebestyén így szólt hozzájuk: Krisztus erős harcosai, amikor ilyen közel vagytok már a győzelmi pálma elnyeréséhez, ne tántorodjatok meg a diadalúton, ne ejtsétek ki kezetekből a vérség köteléke miatt a mennyei koronát. Ha tudnák szüleitek és feleségetek, hogy a testi halállal új élet kezdődik, melyben határtalan boldogság várja a hű harcost, nem hívnának visszatiteket a mennyei örömök kapujától. Szemeiben az elszánt Krisztus hűségtüze lángolt, arcán a tántoríthatatlan hit égi fénye tündökölt. Így látták Sebestyént. Szavait meghallotta Zoé, Nikosztrátusz felesége, akinek házában őrizték a két hitvalló testvért. Zoé asszony 6 év óta néma volt. A beszéd hallatára könyörgésre kulcsolt kezekkel Sebestyénhez fordult. Sebestyén így szólt hozzá: Értelek, tudom, mit kívánsz. Parancsolja az üdvözítő Jézusom, hogy nyelvének használatát nyerje vissza ez az asszony. Oldja föl nyelvét az, aki Zakariás nyelvét megoldotta. Azután keresztjelével jelölte meg az asszony ajkát, és az szólni kezdett: Boldog vagy és áldottak igéid. Boldogok, akik általad elhiszik, hogy Krisztus az élő Isten fia. Ez alatt elmúlt a 30 nap, a Márk és Marcellin számára engedett meggondolási idő. A városparancsnok magához idézte atyukat, hogy fiai elhatározását megtudja tőle. Az apa nagy lelkesedéssel beszélt fiai álhatatosságáról, a keresztény hit szépségéről és erejéről, és kijelentette, hogy ő is fölvette a keresztséget, és ugyanakkor régi köszvényes szenvedései is megszűntek. Mindez akkor történt, amikor Sebestyén közöttük hirdette Jézus Krisztust. A parancsnok az apa szavait ámulva hallgatta. Főleg csodás gyógyulása ragadta meg figyelmét, mert ő is köszvényes volt. A két férfiú beszélgetését Isten kegyelme kísérte. A parancsnok érdeklődni kezdett, magához hívatta Szent Sebestyént és Polikárp papot. Miután tőlük a keresztény hitet kellőképpen megismerte, bálványképeit összetörte, keresztény rabszolgáit fölszabadította, a császártól kapott hivatalát letette, és fiával együtt megkeresztelkedett. A keresztség szentsége Isten különös kegyességéből nem csak lelki újjászületését eszközölte, hanem testi megszabadulást is hozott neki. Ő is kigyógyult köszvényéből. Sebestyén a Dioklécián féle üldözés alatt is Rómában, a császári udvarban maradt. Katonai kiválóságai miatt a kegyetlen Dioklécián is becsülte őt, s a testőrség parancsnokává tette. Állása, összeköttetései, szilárd hite és okos bátorsága arra szánták, hogy az üldözések idején az anyaszentegyház védője és támasza legyen. Ennek a küldetésnek meg is felelt, mint Isten bölcs és erős angyala őrködött a keresztény hívek fölött. Irítségből vagy a kereszténység iránti gyűlöletből végre őt is beárulták a császárnak. Dioklécián csodálkozva hallotta, hogy testőrségének feje is keresztény. Magához hivatta, és kemény szavakkal vetette szemére hálátlanságát. Sebestyén tisztelettudóan bár, de egyúttal nyíltan válaszolt: Jó létedért és a birodalomért mindig imádkoztam, császárom, de nem a bálványokhoz, hanem a mennyben lakó igaz Istenhez könyörögtem, mert nem balgaság lett volna, holmi tehetetlen kődarabokhoz, a ti bálványaitokhoz imádkoznom. Sebestyén nyílt hitvallása a császárt fölháborította, s legott átadta a katonáknak, akik egy fának állították és összenyilaszták. Az íjászok Sebestyénnek nyilakkal átjuggatott testét ott hagyták abban a hitben, hogy meghalt. Azonban egy Iréné nevű jámbor özvegy, ki a holtnak vélt testet fölszedte, és keresztény módon el akarta temetni, észrevette, hogy még van benne némi élet. Házába vitte, ahol Sebestyén rövid idő alatt fölépült. Ekkor visszament a császári palotába, és éppen szembe találkozott a lépcsőn lejövő Diokléciannal. A császár elhűlt a találkozáson, mivel meg volt győződve, hogy Sebestyént kivégezték. Sebestyén pedig nehéz szemrehányásokat tett a császárnak, hogy a teljesen ártatlan és császárhű keresztényeket igazságtalanul üldözi. A császár parancsára előrohanó katonák Sebestyént megragadták, a közeli cirkuszba hurcolták, ahol botokkal agyonverték. Egy Lucina nevű keresztény asszony azonban látomásban megtudta, hogy hol van a holtteste, és a városon kívül eltemette. Ezen a helyen később nagyszerű templomot emeltek Szent Sebestyén tiszteletére. Ez 288 körül történt. Ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, add meg nekünk azt a lelki erőt, amely Szent Sebestyént eltöltötte, és taníts minket az ő ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek.